Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 10. vers 29. részétől a 40. részig. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embereknek ellensége lesz háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, azért vagyunk itt, hogy téged halljunk, téged lássunk, te belőled merítsünk, tőled kapjunk erőt, életet, ebben a tőled kapott erőben, életben, közösségben újuljunk meg, erősödjünk meg, frissüljünk fel. És úgy érkezünk, hogy nyitott a szívünk, és nyitott az értelmünk, és köszönjük, hogy te megszólalsz. Amikor megszólalsz, vegyes érzelmeink vannak, mert egyrészt azt mondtad ebben az igében, Úr Jézus Krisztus, hogy még a hajunk számát, hajunk szálait is számon tartod, és olyan nagy csoda ez, olyan nagy csoda, amikor átéltük, hogy te tényleg ismersz, hogy te tényleg gondot viselsz rólunk, hogy te tényleg gondviselő vagy. Köszönjük, ahogy megtapasztalhattuk ezt az elmúlt időben, az elmúlt napokban, amikor felismertük az életünkben azt, hogy értékesek vagyunk neked, hogy a kezeiden hordozol, hogy a szíved előtt tartasz. Aztán folytatod, Úr Jézus, és olyanokról beszélsz, amit meg nehezen veszünk, és nehezen értünk. Meghasonlás, kereszt, meghalás, magunk odaadása, amikor mi békességet, megnyugvást akarunk, és amikor te olyan dolgokról beszélsz, ami nehéz. Így vagyunk most előtte, Úrunk, minden kérdéssel, ismered a gondolatainkat, ismered a szívünket, ismered a vétkeinket. Eléd hozzuk mindezt, kérve a bocsánatodat, kérve a világosságodat ma, kérve a vezetésedet. És legfőképpen kérve, hogy jöjj el és ragyogj fel nekünk. Meghívunk téged, Szentlélek Isten, jöjj és szállj le ránk. Kérünk téged, hogy legyen igéd élő és ható. Az emberi szót elevenítsed meg. Ragyogtasd fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, az őt ott teljes dicsőségében. Törzsd be a szívünket újra, vagy először, imádattal, hódolattal, hálával. Adj nekünk új képeket a jövőről. Adj nekünk új gondolatokat arról, hogy merre, hogyan vezetsz, mire akarsz használni. Hogyan akarod, hogy mi hozzád tartozzunk. Várunk téged. Jöjj, kérünk, és cselekedj bennünk. Amen. Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvasom a 24. fejezetből, a 15-től a 24. versig. Itt szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves, de te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd. Csak halkan sóhajtozz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és kösd a lábadra sarudat, ne takard el bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Elmondtam ezt reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép ezt mondta nekem, magyarázd meg, hogy mit jelent az, amit előttünk csinálsz. Ezt feleltem nekik, így szólt hozzám az Úr igéje. Mondd meg Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Én most meggyalázottá teszem szentélyemet, erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok, fiaitok és leányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. Azt fogjátok csinálni, amit én csináltam, nem takarjátok el bajuszotokat, és nem eszitek a gyászolók kenyerét. Fejdísz lesz a fejeteken, sorú a lábatokon, nem fogtok gyászolni, sem sírni, hanem elsorvadtok bűneik miatt, és csak sóhajtoztok egymás közt. Ezékiel pedig példa lesz számotokra, amit ő csinált, ugyanazt csináljátok ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Nem szoktam, de talán valamit kell mondani egy ilyen textus választásáról. Aki a református bibliaolvasó Kalaus szerint olvassa a Bibliát, az ezen a héten találkozott Ezékiel könyvének ezekkel a soraival. Amikor ezt a szakaszt halljuk, két azonnali reakciót érdemes elkerülnünk. Az első az a megszokott közömbösség reakciója. Az a, mondjuk így, a már régóta a keresztény embernek a megszokott közömbössége. Tulajdonképpen az, hogy hát, hogy olvassuk a Bibliát, tele van furcsa dolgokkal. És igazából, mivel tele van furcsa dolgokkal, és ha már évek óta olvassuk ezt, megszoktuk, úgy fel sem tűnik, hogy mi az, amit Isten itt tesz, mit kér Ezékieltől. Nem döbbent meg, nem botránkoztat meg, nem gondolkodtat el, nem hív mélyebb reflexióra, mert vannak ilyenek. A másik reakció, amit meg érdemes elkerülnünk, az meg az azonnali lezárás a megbotránkozás miatt. Az éppen az ellentéte. Hogy bocsánat, de ha ilyen van a Bibliában, akkor itt a vége. Ne is folytassuk. Mindkét reakciónk lehetetlenné teszi, hogy meghalljuk, befogadjuk, magunkévá tegyük Isten üzenetét, Isten igéjét. Mindkét reakció, akár amikor csak átsiklunk rajta, akár amikor megbotránkozunk, lehetetlenné teszi, hogy Istennel találkozunk. Mindkét reakció elzár Istentől. Nézzünk hát szembe ma ezzel a kemény ige szakasszal, remélhetőleg sem egyik, sem másik zsigeri reakciónkkal. Három dologról szeretnék szólni, három módon közelítsük meg ezt az igét. Az első, hogy kicsoda Isten? Mit tudunk meg Istenről? A második, hogy ennek a fényében mit jelent Istent szolgálni, mit jelent Istenhez tartozni? Úgy is mondhatnám persze, mit jelent keresztény embernek lenni. Harmadszor pedig milyen gyakorlati következmények fakadnak mindezekből. Kicsoda Isten először? Mondhat-e ilyet egy embernek, én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves? És utána hihetetlen tömörséggel olvassuk, elmondtam reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. És még Isten a normális gyászt is megtiltja Ezékiel prófétának. A házassága, szerelme, így nevezik ma, a magánélete. Mondhat-e Isten ilyet? Lépjünk ki Ezékiel könyvéből egy pillanatra, aztán még újra-újra megtesszük ezt, és nézzük meg egy pillanatra egy másik prófétának az életét, a házasságát, ez Hóseás. Hóseásnak azt mondja Isten, így olvassuk, ezt mondja Hóseásnak az Úr, menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Nem lehet nem megakazni ezen. Az egyik prófétának azt mondja, hogy elveszem a feleségedet, és elveszi. Évszázadokkal korábban Hósásnak meg azt mondja, csak azért hoztam ide, mert ugyanígy a házasság van benne. Azt mondja, hogy vegyél feleségül egy prostituáltat. És ő meg megteszi. Nem önellentmondásos ebben Isten, hogy, és annyi helyen ezt hirdetik is, és hát úgy tűnik, hogy jogos, hogy amikor azt mondja valaki, hogy ha kiírom a Bibliát, mert keresném Istent, vagy meg akarok valamit érteni, tele van ellentmondásokkal. Isten önellentmondásokba keveredik, nem kell túl sokat lapozni a Bibliát ahhoz, hogy valaki ilyennel találkozzon. Feloldhatatlanak tűnő ellentmondások, és nem azt mondja esetleg most valakit, hogy ha kereszténység, mindenki különben, ha a kereszténység alapvetően az értékeiben házasság melletti, ha nyilván a Biblia alapján a kereszténység a mai korban is értékeli, védelmezni akarja a házasságot, mint egy férfi és egy nő nyilvános, kizárólagos, törvényes, egy életre szóló elköteleződését. Ha ez fontos nekünk, házaskurzust szervezünk, akkor Istennek a Hósással, illetve Ezékiellel való bánásmódja a legfinomabban szólva is értelmezhetetlen. Hanem a saját magával, a saját értékeivel megy szembe. És ha ez így van, akkor a következő két lehetőség egyike vagy különböző formában mindkettő fakad ebből. Az egyik az, hogy éppen ezért azt mondja a mai ember, hogy már pedig, ha ez így van, akkor Isten, ilyen Isten nincs. Mert Isten nem létezik. Éppen itt a bizonyítéka annak, hogy hát ez az egész csak valamiféle régi mese, legenda, mítosz, de tehát ilyen nincs. Ilyen nem lehet. Aki ilyen szinten önellentmondásba kerül magával, az az önmaga létét szüntetné meg. Tehát nincs, nem létezik. Vagy pedig, ha mégis létezik, akkor biztos, hogy nem ilyen. Ez viszont azt jelenti, hogy a Biblia megbízhatatlan, mint egy olyan forrás, amelyen keresztül Istent megismerhetjük. Ez a logikus következmény. Sőt, van egy harmadik is, és ez talán a legszörnyűbb, vagy a legrosszabb. Ha Isten létezik, igen, és a Biblia is tényleg őt mutatja meg, őt jelenti ki, akkor viszont Isten kegyetlen és kiszámíthatatlan. Szeszélyes és önző, aki kénye kedve szerint úgy játszik az emberek, sőt az ő emberei, az övéi életével, ahogy neki éppen tetszik. Vagy hát kirakatba teszi a prófétát. Nem Hósás, vegyen el egy parázna nőt, miért? Mert rútul paráználkodik az ország. Azaz hűtlen Istenhez és más istenekhez jár. Ezékiel gyászát pedig szintén felhasználja arra, majd látjuk ezt, meg azt hallottuk is, hogy a saját helyzetéről beszéljem. A kérdés tehát az, hogy keresztények és nem keresztények számára is, hogy hogyan lehetne ő a szeretet Isten? Hol találom meg itt az igazi Istent? Hol találom meg az élő Istent? Ha számomra Isten a szeretet Istene, mert hát mi más lenne? Akkor hol van itt ő? Ha ilyen kiszámíthatatlan, nem azt jelenti, hogy aki hozzátartozik, a szorongásban, félelemben él? Egyiknek ilyen asszonyt ad feleségül, a másiknak meg így veszi el a feleségét. Ki Isten? Azt hiszem, hogy ezek a kérdések megkerülhetetlenek, ha valaki nyitott értelemmel és nyitott szívvel olvassa ezt a szakaszt. És mégis hadd mutassak rá arra, hogy de éppen ebben a szakaszban találkozunk a szeretet Istenével. Éppen azzal, éppen itt, akit mindig is keresett a szívünk, és akire mindig is vágyott a lelkünk. Hogyan, miért? A figyelmünket egy időre legalábbis irányítsuk most a próféta egyéni életének a katasztrófájáról, tragédiájáról, Istenre és a népre. Egy kicsit hagyjuk most távol ezt az első megbotránkozást, hogy mit csinál az ő személyes életével, és nézzünk Istenre, a népre, mi történik itt. Kicsoda Isten ebben az esemény sorban? Túl most azon, hogy ő az, aki elveszi Ezékiel feleségét. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, egy röviden bele kell tekintenünk ebbe a korba, ebbe a történelmi helyzetbe. Hol és mikor vagyunk? Ezékiel próféta és azok, akiknek a Ezékiel próféta könyve szól, illetve akiknek ő Istentől megragadott emberként hirdeti Isten üzenetét, Babilonban vannak. A babiloni birodalmi terjeszkedés első Judea és Jeruzsálem elleni hulláma következtében a népnek a vezetőit, a népnek a mondjuk így a krémjét, divatos mai szóval az elitet, ebben az első hadjáratban elvitték a városból, elvitték az országból, deportálták Babilonba. Hát tudnék azért, mert ahol nincs vezetés, ott sokkal könnyebb azt tenni, amit ők akarnak, oda ültetnek egy báb kormányt, egy báb vezetővel, és onnantól az lesz, amit ők akarnak. Tehát onnantól majd rendben lesz ez az ország, ez a kis Judea, nem fog itt fellázadni a nagy babiloni birodalom ellen, a vezetőket elvittük, a társadalmat lefejeztük, majd rend lesz. És Ezékiel papi családból származik, ő maga is ehhez a réteghez tartozik, és Ezékiel, mint pap, kerül ezzel a csapattal együtt Babilonba, ahol Isten megszólítja, és ahol Isten üzenetét kell hirdetnie. Most ebben a korban, ebben a helyzetben, és ott a babiloni közösségben is alapvetően egy bizakodó hang nem uralkodik. Tudnélik az, hogy na jó, ezt Isten megengedte, hogy ez történjen, de ezeknek a nyomasztó időknek hamarosan vége. Isten mindent hamarosan jóra fordít. Egy-két év és megyünk vissza, ott maradt a családunk, újra találkozunk velük. Egy-két év és ezeknek a nyomasztó időknek vége van. És ezért kellnek azt kell hirdetnie, hogy nem, hogy nincs vége. Sőt, a legrosszabb még hátra van. Mivel Isten népe Izrael nem változik meg, nem fordul vissza Istenhez, társadalmi értelemben teljes gonoszság, erőszak a nép között, hamis vezetők, vallási értelemben báványok imádása, minden értelemben szétrohadt, most mondjuk így a társadalom, a nép élete. Ezért a legrosszabb még hátra van, Isten kénytelen végigvinni az ítéletet, és a teljes pusztulás fog eljönni azokra, akik otthon maradtak. Hamarosan meg is történt ez. És erről szól így az Úr a felolvasott részben. Mondd meg Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Én most meggyalázottá teszem szentélyemet. Erősségeteket, amelyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok. Fiaitok és leányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. Mit tesz Isten? Mire utal ez, hogy eljön Babilon újra, hogy lerombolja a várost, Jeruzsálemet, hogy lerombolja a templomot, a szentét, Isten jelenlétének a helyét, és elpusztítja azokat, akik még ott élnek, akik részben biológiai értelemben is fiaik, leányaik, annak a valószínűleg kicsit idősebb elitnek, vezető rétegnek, akit deportáltak. Márpedig a templom elpusztulása, az élők halála, a küszöbben álló katasztrófa mindent megkérdőjelez. A jövő nincs, egy káosz van, egy kaotikus űr van előttük. Ha évszázadokon keresztül zajlott a templomban az istentisztelet, most mondjuk így, akkor egyszer csak vége lesz annak, ami évszázadokon keresztül zajlott. Ezzel Izrael életének a spirituális alapjai omlanak össze. Mert az élet jelképes értelemben is a templom körül zajlott. Akörül zajlott, hogy Isten itt van velünk. És egész életük, kultúrájuk, vezetésük, politikájuk, gazdaságuk, minden arra épült, hogy Isten népe vagyunk, itt van a templom, Isten itt van velünk, és itt van közöttünk. És nézzétek meg, hogy arról beszélünk, hogy értsük meg Istent ebben a helyzetben és az ő népét. Mit mond Isten? Meggyalázottá teszem a szentélyem. Mint aki maga ellen támad. Úgy beszél, mint aki maga ellen fordul. Talán érezzük ezt, hogy mint aki sírva, kénytelen elpusztítani azt, ami neki mégis kedves, ami a szeme fénye. amikor a népe a maga istentelenségével a saját életét ássa alá, és nem kész visszafordulni. Milyen Isten az, aki így beszél, meggyalázottá teszem a szentélyem? Ők, a nép úgy hívja, hogy ez a mi büszkeségünk, ez a mi erősségünk, ez a mi szemünk fénye, ez a mi lelkünk kívánsága, de valójában nem. Valójában Istennek az, mert Isten ott volt jelen a népe között, ott találkozott a népével, ott tanította őket, ott bocsátott meg nekik, ott adta önmagát ezen a helyen. Ezt jelenti, amikor Isten azt mondja, hogy meggyalázom a saját szentélyem, akkor azt mondja, hogy mindaz, amit veletek tettem, mindaz, ahogy jelen voltam, mindaz, hogy önmagamat adtam nektek, mindaz ellen fordulok. Milyen Isten? Isten. És egy pillanatra vissza Hóseáshoz. Mit mond a Hóseási kép Istenről, amikor azt mondja, hogy vegyél feleségül egy paráznanőt, mert rútul paráználkodik ez az ország. Hátat fordít az Úrnak. Ki az Úr? Ott a megcsalt hitves. Az elhagyott, becsapott házastárs. És mégis különben még egy zárójelbe Hóseásról. Az annyira így van, hogy amikor aztán Hóseás azon kapja magát később, hogy a felesége hűtlen lett hozzá, Isten így szól. Szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordultak. Ott még volt lehetőség visszafordulni. Itt már nincs. Ki Isten? Milyen Isten? Egy katasztrofális, tragikus, rendkívüli korban és helyzetben megszólal. Keményen szól. Miért beszél így? Miért haragszik? Egyetlen egy válasz van, ha belegondolunk. Mert szereti Izraelt. Mert szereti. Miért dühös? Hogy a nép korábban más után jár, más istenekhez szegődött, azaz ilyen értelemben paráználkodik. Mert szereti őket, és oda kötötte magát hozzájuk. Ha Isten nem beszélne így, nem hirdetné ezt az ítéletet, nem lenne ott ez a fájdalmas harag, akkor nem szeretne. Mert ha szereti őket, akkor ebből ez fakad. Amikor tehát a próféta személyes életébe beleavatkozik, keményen, fájdalmasan, érthetetlenül, amiről mindjárt beszélünk, de akkor ezt ebben a nagyobb összefüggésben kell értenünk és látnunk. Isten nem önellentmondásos, Isten nem kegyetlen. A Bibliában nem értelmetlenség van, hanem egy szerető Isten, akinek az agóniája, a szenvedélyes szeretete, a drámája, mondjuk így, bontakozik ki előttünk. Ilyen Isten. Ilyen a szerető Isten. Akkor most térjünk vissza. Jó, de mi köze ehhez a prófétának, illetve ha ilyen is Isten, meddig mehet el Isten az emberrel? Mit jelent ez a második pont? Istent szolgálni, Istenhez tartozni. Mit jelent őt az első helyre tenni ennek a fényében? Mit jelent egy ilyen Istenhez tartozni? Egy ilyen korban. Mit jelent a prófétának Ezékielnek? A próféta, minden próféta elhívott és megragadott ember. Ez azt jelenti, hogy a próféta nem önként jelentkezett. Uram, én próféta szeretnék lenni. Hol van az iskola? Elvégzem, diploma. A próféta nem alkalmazott. Megvan a diploma, uram, akkor te adod ezt, én meg munkába állok. A próféta nem önkéntesség. Van egy szakmám, egy munkám mellette önkéntességből, uram, én kész vagyok ezt neked elvégezni, szolgálat. Ez csak a hamis próféta. A próféta az, akit Isten kiválasztott, nem kérdezte őt róla, bejelentette rá az igényét, elhívta, és aki engedelmeskedett az isteni szónak. A próféta hivatásos ember. Azaz az élete és a hivatása egy. A próféta nem reggel 8-tól délután 5-ig próféta, hanem reggeltől reggelig. A próféta nem a szakmájára nézve próféta, a családjára nézve meg nem. Reggeltől reggelig egész lényében Isten szolgálja, családjában, házasságában is egy. A proféta az, Ezékiel is, aki egy élet Isten szavával. Amikor Isten szól, és amikor üzenetet neki át kell adni, az nem csak információ, üzenet, amit elmond, hanem valami, amivel egy élet, és amit hordoz. Éppen ezért látjuk sokszor Ezékielnél is a szimbolikus cselekedeteknek, a profétai szimbolikus cselekedeteknek a jelentőségét. Először éppen röviden utalva Ezékielnél egy látomás az elhívása után, ami azt mondja Isten, hogy edd meg ezt a tekercset. Tekercs, szó, ige, üzenet. Edd meg! És azt mondja Ezékiel, láttam, hogy mindkét oldala tele van írva, sóhajtás, gyász, jajszó, ítéletet kell hirdetnie. Értitek ezt a képet? Edd meg! Ez nem olyan, hogy olvasd el, aztán mondd el, edd meg! Legyen a tiéd, azonosulj vele. Aztán szimbolikus cselekedeteket kell tennie, olvassuk el, most nem beszélek ezekről, de a proféta az, aki egyé lesz Isten szavával, egyé lesz Isten üzenetével, cselekedeteivel, aki kiábrázolja Isten akaratát és üzenetét. Isten jön az ő népéhez, Isten el akarja érni az ő népét, Isten azonosul a népével, keresi az utat, hogy hogyan hívja őket magához vissza, hogy hogyan vezesse őket életre, és a proféta lesz az eszköze, akiben megtestesül, akiben eljön, aki kiábrázolja Isten üzenetét, Isten szívét, Istent magát. Amikor Istent gúnyolják, a prófétát gúnyolják. Amikor Istent utasítják el, a prófétát utasítják el. De megkérdezhetjük, na de meddig? Hol a határ? És most elveszem tőled, aki neked kedves. De te ne gyászold, ne sírast, könnyedet, ne hullast. Csak azért, mert én most meggyalázottá teszem szentélyemet. Fiaitok és leányaitok fegyvertől esnek el. Azt adjátok csinálni, amit én csináltam, mondja Ezékiel. Nem fogtok gyászolni, sem sírni. Kérheti-e Isten, hogy a próféta így is kiábrázolja az ő szívét, üzenetét, lényét? És kérheti-e, hogy takadja meg még a normális gyászt is, ami gyógyulás? Mert ezután a pusztulás után nem lesz normális gyász. Amikor a gyász formáival a közösség erősíti és gyógyítja azt, aki gyászol. Kérheti-e Isten? És ha tovább megyünk, meddig kérhet Isten? Nem akarok válaszolni erre a kérdésre Ezékiel életében, hanem inkább menjünk tovább. Lesz-e, van-e ma is, most is nekünk is valaki? Mert ebben lesz a válasz. Aki teljesen és tökéletesen megjeleníti Isten szeretetét. Ítéletben, haragban és fájdalomban is. Aki egy Istennel, akkor is, amikor Isten elveszíti azt, aki neki kedves. Lesz-e, van-e olyan, aki annyira egybefonódik Isten akaratával? Hogy nem csak a családját, a feleségét kész elengedni. De még a saját életét is kész elengedni. Hogy Istent hozza az emberhez. És az embert képviselje Isten előtt. Igen, Ezékiel, a próféta áldozata elvezet minket Jézus Krisztushoz, a legfőbb prófétához. Aki Istenek akaratát, szeretetét, ítéletét, haragját tökéletesen magára vette, tökéletesen kiábrázolta. Nem csak szóval, nem csak tanítással, lényével. A próféta, aki olyan módon azonosul, hogy Isten akaratát, váltságát kijelentse nekünk, hogy maga megy a keresztre. De nem csak a próféta, hanem ő a szentély is. Szentély, akiben Isten jelen van a népe között. És amikor Isten azt mondja Ezékielnek, vagy Ezékielen keresztül a népnek, meggyalázom a szentélyemet, akkor látjuk-e ezt Jézusban? Jézusban, az ő halálában. Ahol Isten, mondjuk így a kereszten, az átok halálában, meggyalázza a saját szentélyét. Meggyalázza, elítéli azt, aki a legtökéletesebb, legteljesebb próféta, aki mindenben engedelmeskedett, aki mindenben kész volt kiábrázolni számunkra azt, hogy kicsoda Isten. És akkor itt már a kérdés annyi, mit jelent hát Istenhez tartozni? Mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent, hogy a református hitvallás, a heidelbergi K.T. is azt tanítja, hogy az Isten szent lelke által, aki megnyugodott Jézuson, mi magunk is részesedünk az ő prófétai tisztében? Vagy csak még egyszerűbben. Mit jelent, amikor azt énekeljük, egész életem átadom, hadd legyen tiéd, velem bármit terveztél, legyen meg örökké. Ha érezzük a súlyát, akkor nem fogunk közömbösen átlépni azon, amit Isten ezékiellel tesz. De ha értjük a lényegét, akkor nem is fogjuk megbotránkozott módon otthagyni ezt az egészet. Hanem meglátjuk, hogy igen, ez az evangélium, ez az élet. Ezt jelenti Istenhez tartozni. Milyen gyakorlati következményekkel jár mindez? Ha a szeretet Istenét keresed, akár újra és újra keresztényként, akár távolról érkezve, keresve, ha igazi, szerető Istent keresel, akkor őt csak ott találhatod meg, ahol szeretetéből fakadóan harag, fájdalom és ítélet is van. Mert tudjuk jól a mindennapi életből is, hogy a szeretet nem közömbös. A szeretet nem olcsó sziruppal leöntése a dolgoknak. A szeretet nem az, hogy így is jó, úgy is jó, mindig minden, hogy minden jó. Szeretet csak ott van, ahol harag is van, ítélet is van, fájdalom is van. Ha a szeretet Istenét keresed, akkor Jézus Krisztusban látod meg, ismered fel és találod meg, ahol az Isten szeretete, az Isten szenvedélyességével, fájdalmával, haragjával, ítéletével, az egész világ és a te meg az én bűnöm és lázadásom miatt jelen van. Ha őt keresed, ott találod. Aztán, ha közülünk bárki megváltottként imádni, szolgálni és követni akarja ezt a Jézust, akkor tudjuk, hogy az reggeltől reggelig tart. És az egész életünkre nézve. A teljes életünkre nézve. Igaz. És ezért az a kérdés, amit érdemes feltenni magunknak. Én is hallottam, szíven is ütött, akkor valaki megkérdezte tőlem. Gondolj arra az egy dologra, amely nélkül úgy érzed, hogy nem lenne értelme az életednek. Mi az az egyetlen egy dolog, ami nélkül értelmetlen lenne, ami nélkül nem akarnál élni? Mi az az egy, ami nélkül minden hiába való lenne? Ami a válasz, az az Istenünk. Ami a válasz, az az Istenünk. Mert Isten vagy az, aki az első helyen van, és akkor még azt is mondhatja Ezékielnek, amit mond. Vagy pedig az, amit most néven neveztünk. És aztán egészen konkrétan már, akik házasok, gondoljuk végig, nem fontosabb-e a házastársad és a párod, a veled való kapcsolat, mint Isten maga? Akár azért, mert ez a kapcsolat jó, áldott, örömöd van benne, a legnagyobb ajándék az életben. Nem fontosabb-e, mint Isten maga? Akár azért, mert ez a kapcsolat nehéz, küzdelmes, harc, kívül harc belőgyötrelem. És ezért minden e körül forog, és Istennel akkor vagy jóban, amikor éppen jó a kapcsolatod a társaddal, Istennel akkor vagy rosszban, amikor éppen rossz a kapcsolatod a társaddal. Azaz az Istennel való kapcsolatod, a pároddal való kapcsolatodnak a függvénye. Mi az első? Így is. A rossz kapcsolat, a nehéz kapcsolat, a küzdelmes kapcsolat, de az az első, nem Isten. Akik özvegyé lettek, reggel szólt, és estére elvette. De akik gyermeket, szülőt, testvért vesztettek el. Isten azt mondta Ezékielnek, ne gyászoljon, itt nem arról beszélünk, hogy nincsen helye a gyásznak. Gyászolni tudni kell. De vajon Isten az első, vagy pedig az, akit, amit elvesztettél? Az emlék, a neheztelés Istenre, hogy miért történt, maga a gyász. Ki az első? Lehet gyászolni? Úgyhogy közben Isten az első. Előtte sírunk. Neki adunk hálát. Vele osztjuk meg a magányunkat. Ő neki borítjuk ki a szívünket. De ő az első. Lehet gyászolni, de ki az első? Aki párt keres, párt vár, párra vár. Sokszor beszéltünk erről, tudják jól. Mi kell jobban? Mi kell igazán? Pár vagy Jézus? Nem állnak szembe egymással, egyáltalán nem. De helyese a szívünkben a sorrend. Jézus szavaival fejezem be, amit a lekcióban olvastunk. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Jézus ezt nem mondja, de én most mondom. Aki jobban szereti a házastársát vagy a párját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Miért? Mert ő mindennél jobban szeretett. Azért, hogy mi is így szerethessük őt. És ha mi így szeretjük őt, és tényleg ő az első, akkor mindenki mást helyesen fogunk szeretni. És ha így szeretjük őt, és ismerjük őt, akkor nem félünk tőle, nem szorongunk, és nem rettegünk. Hanem hálával, és ő ránézve élünk. Amen. Imádkozunk. Lehetsz-e, Urunk, ami hűséges, igaz, jó és szerető Istenünk, ha te adsz és elveszel. És most te neked, te előtted igent mondunk erre. Igen, te vagy a mi Urunk, te vagy a mi Istenünk. Téged imádunk. Téged szeretünk, téged szolgálunk, hozzád tartozunk. Magadhoz öleltél bennünket az Úr Jézus Krisztusban, mi is magunkhoz ölelünk téged. Magunkhoz öleljük tervedet, akaratodat. Magunkhoz öleljük az életet, amit ajándékba kaptunk tőled, amire elhívtál, ami előttünk van. Mert tudjuk, hogy minden a te kezedben van. Minden a te szerető és atyai kezedben van, és abból jön. És ezért tudunk, letesszük az aggodalmainkat, a félelmünket, a bálványainkat, hogy te legyél az első. És így taníts meg minket imádkozni mindazokért, akiket mellénk állítottál. Imádkozunk, Urunk, a mi szüleinkért, imádkozunk a mi gyermekeinkért. Imádkozunk a mi unokáinkért. Imádkozunk a mi testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik ismernek téged, és azokért, akik nem. Akiknek egész az életük és rendben van, és azokért, akiknek nem. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és azokért, akik örvendeznek. És imádkozunk magunkért, hogy tarts meg magadnál. Imádkozunk, hogy az evangéliumnak az ereje és a hatalma átformáló erőként legyen jelen, növekedjen és terjedjen közöttünk, általunk, körülöttünk. Így imádkozunk a házas kurzusért, és azért, hogy tedd áldássá és hívd el azokat, akiknek itt a helye, hogy gyógyuljanak, hogy növekedjenek, hogy mélyüljenek, hogy megújuljanak, hogy felfrissüljenek. Imádkozunk a nyitott templomok éjszakájáért, a szent, a megszentelt művészetért. Hirdesse szépségedet, beszéljen jóságodról. Dicsőítse kreativitásodat, és ezen keresztül hozzon áldást, ajándékot, megszentelődést az embereknek. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ahogy a holnapi naptól jelen vagyunk a munkahelyünkön legtöbben, hordozunk ott is téged, ábrázoljunk ki téged. Legyünk prófétai néped, szent lélekkel felkenve, hogy ragyogjunk és rámutassunk. És mindez, amit kértünk, Urunk, nekünk lehetetlen, neked lehetséges. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében meghallgatsz minket, és megadod a mi szívünk kéréseit. Amen. Mi atyánk, mi a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.